Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az október 31-e és november 4-e közötti ítélkezési szünetet követően november 7-én folytatódtak a tárgyalások a bíróságon, és néhány ügyben ítéletet is hirdettek a múlt héten. Ezek közül három különböző jogterületet érintő döntést fogunk röviden bemutatni. November 8-án hozott ítéletet a bíróság a Deutsche Umwelthilfe ügyben, amely a dízelgépjárművek káros anyag kibocsátásának manipulálásával összefüggő botrányhoz kapcsolódik. Mi volt az a magatartás a Volkswagen cég részéről, amely német közigazgatási bíróság előtti eljárás alapjául szolgált?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és akkor kezdjük is ezzel a Volkswagen üggyel. Ez egy Volkswagen ügysorozatnak egy újabb állomása. A dízelbotrány több ügyet is keletkeztetett a bíróságon. A háttere ennek az ügynek az eredeti dízelbotrány, majd az eredeti dízelbotrány után, ahol ugye egy tesztpadon az autó más eredményeket produkált, mint valós vezetési környezetben a szennyező anyag kibocsátás tekintetében. Azt a úgynevezett jól ismert csaló szoftvert azt módosították, és egy új szoftver került beépítésre ezekbe a járművekbe, amelyekről azonban szintén kiderült, hogy szabályoznák a szennyezőanyag kibocsátást, most nem annak függvényében, hogy tesztpadon van-e az autó, vagy nem, hanem annak függvényében, hogy milyenek a külső környezeti viszonyok az autónál, és a különböző hőmérsékleti tartományokban különböző szinten működik az autó szennyezőanyag kibocsátást szabályozó rendszere, és elég sok hőmérsékleti tartományban nem éri el azt a szintet, amit az uniós szabályozás megkövetelne, hogy elérjem. Ezzel az európai szabályozással kapcsolatban kérdések merülhetnék fel, hogy azt betartják-e vagy nem. Ezt a nemzeti hatóságoknak kellene ellenőrizni, amikor a típusjóváhagyási engedélyeket kiadják. De jóváhagyták ezt a szoftvert a német hatóságok, és ezt a hatósági határozatot, tehát nem a Volkswagent perelték, nem ellene indították a pert, hanem a német hatóságok azon határozatát, amellyel ezt a szoftvert, ennek a szoftvernek az alkalmazását lényegében megengedték, és ezt egy környezetvédelmi szervezet támadta meg a német bíróságok előtt.
Mely két kérdésben kérte a német bíróság az uniós jog értelmezését, és mi volt a luxemburgi bíróság válasza ezekre a kérdésekre?
Egy eljárási kérdésben és egy anyagi jogi kérdésben a kettő jól elválasztható egymástól. Az eljárási kérdés az volt, hogy az Aarhusi Egyezmény és az Európai Unió Alapjogi Chartájának együttes olvasata. Az Aarhusi Egyezmény egyébként az ilyen környezetvédelmi ügyekben biztosítja a nyilvánosságnak és az NGO-knak, tehát a környezetvédelmi nem kormányzati szerveknek a különböző jogait, valamint eljárásokban való részvételét. Tehát ez az Aarhusi Egyezmény és az uniós alapjogi charta együttes értelmezése lehetővé teszi-e, hogy egy környezetvédelmi szervezet egy ilyen hatósági határozatot megtámadjon a bíróságok előtt, akkor is, ha egyébként nem ő volt a címzettje a határozatnak, tehát ez volt az eljárási kérdés. És a bíróság erre azt a választ adta, hogy amennyiben a nemzeti jog szerint perbeli cselekvőképességgel rendelkezik egy környezetvédelmi egyesület szervezet, akkor bizony lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy egy ilyen európai típusjóváhagyást megadó vagy módosító közigazgatási határozatot abban az esetben, amikor ennek a határozat meghozatalának a körülményei arra engednek következtetni, hogy maga a határozat ellentétes lehet az uniós joggal, akkor bizony megtámadhatja ezt a Nemzeti Bíróság előtt, tehát keresetindítási jogot kell neki biztosítania. Ez volt tehát a döntés az eljárási aspektusában az ügynek. Az anyagi jogi kérdés pedig az volt, hogy maga a szoftver, amely a hőmérséklet függvényében szabályozza a gépjármű szennyezőanyag kibocsátását, ennek egy ilyen szoftvernek a beépítése a gépjármű rendszerébe összeegyeztethető-e az uniós joggal, illetve az uniós jognak egészen pontosan azzal az elvével, amely nem engedi a szennyezőanyag kibocsátási részeinek, a jármű ilyen részeinek a manipulálását a járműben. A bíróság válasza pedig az volt, hogy az ilyen úgynevezett hatástalanító berendezés, tehát ez a szoftver, ez egy jogi értelemben ez egy hatástalanító berendezés, hiszen az autónak a szennyező kibocsátási rendszerének a uniós jog szerinti működését hatástalanítja, és ez már az ítélkezési gyakorlat értelmében tiltott, akkor, ha az autóban rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében működik. De lehetett itt vitatkozni azon, hogy vannak-e olyan hőmérsékleti tartományok, ennek megfelelően évszakok vagy évnek periódusai, amikor ez a szoftver és az annak megfelelő szennyezőanyag kibocsátási szint összhangban vannak az uniós joggal, mert vannak ilyenek is. Ebben az ügyben is egyértelművé vált, hogy az egész évet átlagolva a 100%-os elvárt szennyezőanyag megfelelőségi szintet csak 85%-ban teljesíti ez a rendszer, tehát gyakorlatilag az egész évre kivetítve rendes vezetési körülmények között nem tartja be az uniós előírásukat, és itt visszautalt a bíróság arra, hogy erről egyébként már volt szó az ítélkezési gyakorlatában, és most is megerősítette, hogy ez tiltott az uniós jog értelmében.
A szintén november 8-án kihirdetett, holland előzetes döntéshozatali kérelem alapján hozott ítélet középpontjában az a kérdés állt, hogy mennyiben köteles a Nemzeti Bíróság hivatalból felülvizsgálni egy menedékkérővel szemben elfogadott őrizeti intézkedés jogszerűségét. Milyen előzmények után és miért kérte a Nemzeti Bíróság az uniós jog értelmezését?
Itt különböző harmadik országbeli állampolgárok voltak a holland hatóságok előtt, pontosabban már a holland bíróságok előtt, és ők vitatták ezeket az őrizeti intézkedéseket. Nem csak menedékkérők voltak egyébként, hanem átadási, illetve kiutasítási eljárás hatály alatt álló, és ilyen eljárások keretében őrizetben lévő személyek, tehát különböző kategóriák, de nagyjából jól beazonosítható és együttesen kezelhető őrizeti helyzetben voltak. A kérdés az volt, hogyha a holland bíróságok előtt, ahol ők egyébként vitatták ezeknek az őrizeti intézkedéseknek a jogosultságát, olyan elemek, olyan információk merülnek fel, amelyek alapján az őrizet jogszerűsége megkérdőjelezhető, de ezeket az információkat nem a felek viszik be az eljárásba, hanem a bíróság ezeket hivatalból észleli, akkor is kötelese hivatalból megvizsgálni az őrizet jogszerűségét, hogyha az érintett személy mindenre nem hivatkozott külön egy kérelem keretében.
Hogyan válaszolt a luxemburgi bíróság, és mennyiben tekinthető újdonságnak az ítélet?
A bíróság megállapította, hogy ilyen esetekben hivatalból felül kell vizsgálni az őrizeti intézkedés jogszerűségét, azért, mert ez az érintett személyeknek a szabadsághoz való, a chartából származó jogába való súlyos beavatkozásnak minősül, és ezért, ha az őrizet jogszerűségének a feltételei nem, vagy már nem teljesülnek, akkor szabadon kell bocsátani haladéktalanul az érintett szemét, attól függetlenül, hogy ő ezt kérte, tehát ezt észleli egy hatóság, ebben az esetben ez egy bíróság, amely egyébként itt hatáskörrel is rendelkezett arra, hogy eljárjon. Tehát itt ez egy olyan eset volt, amikor a bíróság, amelyik észlelte ezt a kérdést, amúgy volt hatásköre itt egy megfelelő döntést hoznia, csak ugye amely jogalapon ezt a döntést hozta, vagy amely indokból, azt az érintett fél nem hivatkozta, hanem ezt a bíróság maga észlelte. Ilyen esetekben a döntés értelmében az őrizetet meg kell szüntetni, ha annak a feltételei nem állnak fent, ideértve azt az esetet is, ha az őrizeti intézkedés nem, vagy már nem arányos. Vagy pedig az őrizet alapjául szolgáló eljárás nem abban a menetben fut, amint azt az uniós jog megköveteli. Tehát ezek mind olyan helyzetek, amikor egy ilyen bíróság, ami hangsúlyozom hatáskörrel rendelkezik, ilyen esetben saját kezdeményezésére, a tudomására jutott tények birtokában meg kell, hogy hozza az őrizet megszüntetését. Az újdonsága ennek az ügynek igazából az, hogy egy újabb területre terjesztette ki a hivatalbóliságnak a követelményét az uniós bíróság. Bizonyos területein az uniós jognak ez egyébként megfigyelhető volt, de egy távoli terület jut itt egyből eszembe, amit tudok mondani, ez pedig a tisztességtelen szerződési feltételek, tehát a fogyasztóvédelem kérdése. Ott ez már régóta téma volt, hogy amikor a fogyasztó nem hivatkozik valamire, akkor hivatalból kötelese az ilyen fogyasztói szerződések tisztességtelenségével kapcsolatában a Nemzeti Bíró megvizsgálni a szerződést, és hivatalból észlelve az adott szerződési feltételt a fogyasztóval szemben alkalmazhatatlannak nyilvánítani. Természetesen nem egy polgári jogi helyzetről van szó, itt más helyzetről, de mégis egy olyan jogról, ami az uniós jogból származik, és a bíróság szerint olyan méretben, olyan mértékben kötődik valamilyen szinten az uniós jog alapján az érintett szemét, jelen esetben egy harmadik ország polgárát megillető jogokhoz, amely védelem intenzitása és jelentősége megköveteli azt, hogy a nemzeti bíró hivatalból is meghozzon bizonyos döntéseket, és ezzel így kiszélesült az ilyen hivatalbóliság eljárásjogi kritériumának az alkalmazhatósága az uniós jogon belül.
Végezetül érdemes szót ejteni a november 9-én a törvényszék által meghozott Minority Safe Pack ítéletről, amely egy európai polgári kezdeményezés sorsáról döntött. Mire szolgál általában az Európai Polgári Kezdeményezés jogintézménye, és mi volt a fő célja az ügytárgyát képező konkrét kezdeményezésnek?
Az európai polgári kezdeményezés az az unió demokratikus működésének az előmozdítását célzó jogintézmény, tehát a polgárok belefolyhatnak valamilyen mértékben, valamilyen előre meghatározott módon az uniós jogalkotás folyamatába. Egészen konkrétan, hogyha legalább 1 millió uniós polgár, akik a tagállamok jelentős számának, szám szerint 7-nek egyébként az állampolgárai, kezdeményezhetik azt, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó területen terjesszen elő olyan javaslatokat, jogalkotási javaslatokat elsősorban, amelyek a polgárok megítélése szerint az uniós szerződések végrehajtásához szükségesek, tehát szükséges egy új jogi aktus elfogadása ahhoz, hogy az uniós szerződéseket ezen kérdések tekintetében végrehajtsák, a bizottság pedig e tekintetében gyakorolja a hatásköreit. A folyamat az úgy történik, hogy a polgári kezdeményezés kezdeményezői aláírói, mielőtt még megkezdik az 1 millió aláírás összegyűjtését, be kell, hogy ezt a kezdeményezést jegyeztessék, nyilvántartásba kell, hogy vetessék a bizottságnál, tekintettel különösen a kezdeményezés tárgyára és céljaira, bizottság pedig megvizsgálja, hogy ez valóban olyan tárgy és cél körül forog, amely a bizottság hatáskörébe tartozik. Maga a Minority Safe Pack azért érdekes Magyarország számára, mert ez egy olyan polgári kezdeményezés, amelyet különböző nemzeti kisebbségekhez tartozó szervezetek indítottak el. Benne voltak erdélyi magyar szervezetek is, de volt emellett párhuzamosan egy másik kezdeményezés, ahol kimondottan egyébként erdélyi magyar szervezetek voltak a kezdeményezők. Itt is benne voltak, de itt mások is ott voltak, ha jól tudom, talán a Fríz-szigeteken élő nemzetiségek Hollandiából, német-dán viszonylatban is ott élő nemzetiségek, talán az olasz-osztrák, tehát a dél-tiroli területekről is. Több helyről tehát, és ők kezdeményezték azt a bizottságnál, hogy fogadjon el jogszabályokat a nemzeti és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek védelmének a javítása érdekében, illetve annak érdekében, hogy megerősítsék az unióban a kulturális és a nyelvi sokszínűséget.
Milyen jogköröket gyakorol a bizottság az európai polgári kezdeményezéssel összefüggésben, és jogszerűen járt el az adott ügyben a bizottság a törvényszék szerint?
A bizottság több ponton is belép ennek az európai polgári kezdeményezésnek a előrehaladásában, vagy úgymond kibontakozásának a folyamatában. Először is, amikor megkapja magát a kezdeményezést, akkor, ahogy már az előbb említettem, ezt nyilvántartásba veszi akkor, ha a kezdeményezés formailag megfelelő, és azt a bizottság hatáskörébe tartozó területre vonatkozóan nyújtották be. Ezután megtörténik ugye az aláírások összegyűjtése, és ha ez sikeres volt, akkor az aláírások benyújtását követő 6 hónapon belül a bizottságnak választ kell adnia, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy milyen jogi lépéseket vagy egyéb lépéseket tervez tenni a kezdeményezés vonatkozásában. Ha pedig nem tervez semmit tenni, akkor a kezdeményezés nyomán nem fog új jogszabályra irányuló javaslatot tenni. Fontos nagyon hangsúlyozni, de ezzel kapcsolatban sok félreértés volt, és én ezt korábban is többször elmondtam a sajtó képviselőinek is, amikor még arról volt szó, hogy bejegyezhetőek ezek a, vagy regisztrálhatók ezek a kezdeményezések. A regisztráció végül nem jelentett gondot se itt, se a másik említett az erdélyi magyarok által kezdeményezett európai polgári kezdeményezésben, de nem is ez volt itt a fő kérdés, hanem az, hogy utána a bizottság, miután sikeresen összegyűlik az 1 millió aláírás vajon, terveze bármilyen intézkedést is megtenni, ugyanis erre semmi sem kötelezi. Elmondhatják a kezdeményezők az Európai Parlamentbe egy erre szolgáló nyílt napon azt, hogy mit terveznek, erre joguk van. A bizottságnak meg kell vizsgálnia, de ha arra következtetésre jut, hogy nem szükséges jogalkotási lépést tenni, akkor ezzel kapcsolatban őt nem lehet elmarasztani, ez a bizottságnak diszkrecionális jogkörébe tartozik. Most különböző okokból ezt most megtámadta itt a Minority Safe Pack polgári kezdeményezést elindító szervezői csoport, de a törvényszék nagyjából ezt mondta vissza az ítéletében, amit én az előbb itt aláhúztam, és az volt az indoka a bizottságnak, azért utasította el a jogalkotási lépések megtételét, mert azt mondta, hogy az Európai Unió által a kérdéskörben, tehát a regionális és a kisebbségi nyelvek fontosságának a hangsúlyozása, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása érdekében már eddig megtett intézkedések elegendőek önmagukban a kezdeményezés céljainak az eléréséhez. És ez az indoklás, ahogy ez bennem foglalhatott a bizottságnak az elutasító határozatában, vagy nyilatkozatában, nem határozat formájában hozta meg. Az elegendő volt, megfelelő indoklás volt az uniós jog szerint, és az egyéb formai kifogásait sem fogadta el a törvényszék a kezdeményezőknek, és így a bizottság döntését hatályában fenntartotta, és ezt az uniós joggal összhangban lévőnek találta.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A viszonthallásra.
Viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.